A Hálózat 12. podcastjában egy viszonylag új szakterületről beszélgetünk, ez az óvodai és iskolai szociális segítők tevékenysége. Kik ők és hogyan dolgoznak a mindennapokban? Erről lesz szó, én Holzer Nagy Emese vagyok. 2018-ban jött létre az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás. Most két szakember beszámolóját hallhatjuk arról, hogy mit tud tenni egy erre a területre specializálódott szociális munkás, mi a hatáskörük, kompetenciájuk, általában a prevencióban és a bántalmazás jelzése során. Vendégeink bemutatkozásával kezdünk.
Horváth Andrea vagyok, 16. kerület Napraforgó Központ óvodai iskolai szociális segítője és annak a munkacsoportnak a koordinátora. Pedagógus végzettséggel kerültem a szociális szférába, 0 kilométeres családsegítéssel indult a pályafutásom. 7 év családgondozó és családsegítői munka után, amikor lehetőség nyílt erre az új tevékenységre, akkor én felkérést kaptam a munkahelyemen, és én ennek nagyon örültem, mert hogy azt érzem, hogy most vagyok a helyemen, és tudom ötvözni azt a pedagógiát, tapasztalatot a szociális végzettséggel, úgyhogy azóta dolgozom. A szolgáltatás indulása óta 5. éve vagyok ebben a munkakörben.
Üdvözlök én is mindenkit sok szeretettel, Orosz Melindának hívnak. A 2. keleti család és gyermekjóléti központban dolgozom Budapesten, óvoda és iskolai szociális segítő vagyok, és ennek a csoportnak vagyok jelenleg a koordinátora, illetve mediátor vagyok még. A szolgáltatás indulása óta dolgozom ebben a munkakörben, vagyis 2018 óta, előtte pedig ugyanennél az intézménynél voltam, kicsivel több mint 10 évig családgondozó, és igazából végig tudtam én is élni ezen a munkahelyen ezt a fajta változást a 2016-os jogszabályi változásnál, hogy a család segítésből tudtam váltani az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység felé.
Mindketten szakemberek vagytok, hosszú évek óta dolgoztok már ezen a területen. Mégis mi hívta életre? Miért lett szükség egy ilyen specializáltabb státuszra, vagy ilyen fajta professzionalitásra az iskolákban, óvodákban?
Hogy miért van ránk szükség? Azért azt én azt gondolom, hogy azt muszáj lenne egy kicsit kiemelni, hogy nagyon fiatal ugyanez az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység, de az se túl idős az a fajta jogszabályunk, ami a 93-as szociális törvény és a 97. évi gyermekvédelmi törvény. Szóval, hogyha innen indulunk, és innen nézzük, problémák voltak a 70-es, 80-as, 90-es években is, teljesen másfajta politikai társadalmi közegben, de nem voltak például ezek a jogszabályaink, amik megszülettek, ugye, és maga a családsegítő és gyermekjóléti rendszer sem állt fel, csak a 90-es évek végén, a miénk például 1999-ben jött létre, a 2. keleti család és gyerekjóléti központ, a tiétek nem tudom mikor.
Kicsit korábban, 90, ahogy a törvény megszületett, 98-tól már elindult.
Igen, nem áldozatvédelmi iroda volt például, és abból nőtte ki magát a család és gyerekjóléti központ, de hogy maguk ezek a fajta ellátó rendszer is ezekben az időszakokban állt fel, és hát a képzés is igazából a szociális munkás képzés is azelőtt a körül kezdődhetett. Én azt gondolom, hogy igen, professzionalizálódnia kellett magának ennek a szakmának is, ami életre tudja hívni azt, hogy ez egy szakma, kompetenciákkal, és hogy magában az intézményekben, ahol pedagógusok pedagógiai módszerekkel dolgoznak, ezek teljesen másfajta problémák, amik megjelennek. Eddig a pedagógusok kezelték ezeket a problémákat, igen, kijöttek hozzánk még az én koromban is családlátogatni, és meglátogatták a családomat, de hogy ez megváltozott, ezek a fajta kompetenciák máshova kerültek. És én azt gondolom, hogy többek között ez is hívta életre, illetve igen, ki lettek mondódva talán olyan problémák, olyan szükségletek, amikre reagálni kellett jogszabályi szinten is, ellátás szintjén, szolgáltatások szintjén, és azt gondolom, hogy ez tök szuper, hogy országos szinten ezek a központok, szolgálatok fel tudtak állni, mert ez lenne a cél, hogy ugye ezekhez a szolgáltatásokhoz mindenki egyenlően hozzá tudjon férni, és ezért vagyunk mi is jelen, hogy ezt a fajta esélyegyenlőséget valamennyire képviseljük. Ugye még korábban, mielőtt bevezetődött ez a szolgáltatás, családgondozóként dolgoztam, alapvetően én a gyermek jóléti szolgálatban voltam családgondozó, és a mi kerületünkben úgy működött korábban a családok megsegítése, hogy amikor hozzánk került egy család, és ott óvodába, iskolába, bölcsödébe járt egy gyermek, mi felvettük azokkal az intézményekkel a kapcsolatot, kijártunk azokba az intézményekbe, és minden kollégámnak volt már akkor is körzetszám szerint, irányítószám szerint az adott irányítószámhoz tartozóan intézménye, ahova mi kijártunk rendszeresen hetente. És azt vettük észre, hogy sokkal sikeresebbek ezek a családgondozások, amikor ott helyben meg tudjuk keresni az adott osztályfőnököt, be tudunk menni konzultálni, látjuk a gyereket az iskolában, hiszen napközben ő is ott van az intézményben, tudunk vele is akár beszélgetni, szülőjével is ki tudunk menni családlátogatni, össze tudjuk kötni a szakembereket, és nagyon hatékonynak éreztük ezt a fajta együttműködést a társszakmákkal, úgyhogy a mi szakmai működésünkben már a 18-as bevezetés előtt is alapvetően így működött a mi gyermekjólét is munkaegységünk, hogy nagyon szoros együttműködéseket ápoltunk.
Tehát erre tolta az igény? Tehát a szakmán belül is volt rá tehát igény?
Igen, ezt tapasztaltuk, hogy nekünk ezért nem volt nagy változás, a jogszabályi változás, és e felé tolódott az egész segítés, hogy minél hamarabb tudjunk segítséget nyújtani a családoknak, a gyerekeknek, és hol máshol, ahol ők a nap napjaikat töltik, veszük észre a leghamarabb, hogyha velük náluk bármilyen változás van, vagy tudnak minket leghamarabb elérni és megkeresni. Ugye Budapest egy viszonylag jól infrastruktúrális ellátottsággal bír, a fővárosban még viszonylag könnyebben bejönnek az ügyfelek hozzánk a családsegítő központba, de azért ez vidéken, ahol sokkal többet kell utazni, sokkal nehezebb elérni egy ilyen szakembert. Viszont ha kint van az adott intézményben egy ilyen szociális segítő szakember, sokkal hamarabb megkaphatja már preventíve is, akár azokat az információkat, tanácsadást, a segítségnyújtást, és talán meg tudunk előzni nagyobb problémákat akár a családban. És mindenféleképpen afelé vitte, hogy hatékonyabbnak tűnt ez a fajta segítségnyújtás, hogy bevezetődött ez a amúgy nyugaton, vagy más európai országokban, vagy az amerikai kontinensen már nagyon régóta működő óvodaiskolai szociális segítő tevékenység.
Hogy vannak ezek a gyerekek? Mi változott, vagy mifelé tart a mostani világ, az eszközhasználatok, a technológia, a leterheltség, a fáradt szülők, tehát mind-mind mondjuk azt, hogy évtizedek óta ezt magyarázzuk magunknak, hogy egyre kevesebb idő jut a minőségi szülő-gyermek kapcsolatokra. Mi változott, vagy mi felé megyünk most, Andi?
Itt csatlakoznék egy picit Melindához, és azt az utolsó szóra reagálva, hogy ez a nemzetközi kitekintés, és hogy ne felejtsük el, hogy a magyarországi történetiség sem 2015-ben kezdődik, tehát hogy azért itt voltak előzmények, voltak hagyományok különböző modellekkel. Az, hogy újra életre hívódott, és újra bent vagyunk a köznevelési intézményekben, én azt gondolom, hogy azok a problémák, amikkel szembesült a társadalom, szembesült az állam, amiről most beszélsz, igen, a minőségi idő, de közben azért az a rengeteg kutatás, tanulmány, ami egyértelműen detektálta a szegénység, a gyerekszegénység, azok a változások, ami az iskola falain belül például az agresszió, a bántalmazás, azok a devianciák, a szerfüggőségek, amik megjelentek, és ott az iskolai szintéren is lecsapódnak, illetve a családok életében, mert ugye nem csak iskolákról, óvodákról is beszélünk, sőt van, akik már a bölcsödében is munkálkodnak, mert hogy annyira korán kell megkezdeni, mert hogy a rendszerben gondolkodás az nem csak a gyerekekkel való foglalatosságot jelenti, hanem a családokkal kell foglalkozni, és ezek a problémák annyira összetettek, hogy remélem, hogy itt még sikerül egy kicsit ezt részletesebben kibontanunk. Tehát így a kérdésre válaszolva, hogy azt gondolom, hogy ez volt, ami újra életre hívta, hogy ezek olyan erősen megjelenő problémák, amivel maga már az az intézményrendszer, ahol ez leginkább megjelenik, nem tudott egyedül boldogulni. Ráadásul ami kihívások az oktatásban is elindultak, az egy olyan plusz teher volt, amihez kellett valami plusz erőforrás.
Sokan panaszkodnak arra, hogy a felsőoktatásban, az egyetemi képzésekben nagyon kevés óraszám jut a tanárok, tanárképzésekben a mindenféle pszichológiai tanulmányokra. Ti többet tudtok, ugye? Tehát azt lehet remélni, hogy más szemszögből, más fókuszból figyelitek a gyerekeket.
Természetesen igen. Tehát az alapképzettségünknek van pszichológiai tartalma. Én alapvetően szociális munkás végzettségű vagyok, és ez egy nagyon általános, egy nagyon tág végzettség igazából. Inkább azt lehet mondani, hogy nagyon sok minden alap információt, készséget fejlesztettek, kaptam meg, de hogy azért erre még specializált lódni kellett. Talán ennek a munkakörnek az is a szépség, hogy egy kicsit mindenki a saját személyiségéhez, érdeklődési köréhez megfelelően tudott képződni, de alapvetően így van, a pszichológiai alapismeretek az egy nagyon nagy pillére a mi képzésünknek.
De azért alapvetően, ahogy a dokumentumokat tanulmányoztam, nagyon sok munkátok abban áll, hogy megfigyelés, megfigyeltek, közösségi dinamikákat figyeltek meg, mert ugye kiderülnek az erőviszonyok, a viszonyok a gyerekek között, vagy a tanár és a gyerek között. Az, hogy a szülő és a gyerek közötti interakcióknak a lenyomatát miből olvassátok ki, na az egy külön tudomány. Honnan tudod, hogy ez a gyerek el van hanyagolva, vagy hogy ez egy bántalmazó szülőnek a gyereke?
Én azt gondolom, hogy érdemes hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül ez a pszichológiai alap, mert itt azonnal így a kompetencia határokat is feszegetjük, mert hogy mi a szociális munkának az eszköztárával, azzal a tudással dolgozunk. Ezt nem kezdem el kifejteni, de az, amiről most beszélsz, hogy maga, amikor mi kim vagyunk terepen, és mit végzünk a tevékenységi körünkben, valóban ott van ez a fajta megfigyelés, igen, dinamikákat figyelünk, hogy milyen módszertannal az, hogy van egyéni, van csoportos és van közösségi tevékenységforma, ebben mind a háromban meg tud jelenni az a fajta eszköztár, amiről itt az előbb beszéltünk, és én azt gondolom, hogy nekünk valóban azok az interakciók, mert hogy amit nekünk rendel, és itt megint a kompetencia határokról beszélünk, az a fajta szociális készségfejlesztés, érzelmi intelligencia fejlesztés, amit így egyéni és csoportos szinten csinálunk, de hogy nekünk az a fajta tevékenység, ami társadalmi változásokat tud generálni, azért az nagyon hangsúlyos, és most az jut eszembe, hogy mióta elindult a szolgáltatás, hogyan változott például a mi kerületünkben ez a tevékenységkör, hogy az elején mennyire az egyéni, a gyermekvédelmi feladatok mennyire így az egyéni tevékenységeket hangsúlyozták, és egyre jobban világossá vált, hogy a csoportos és közösségi feladatok azok, amire sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Miért?
Mert hogy én azt gondolom, és a mi munkaközösségünkkel azt gondolja, hogy azokat a változásokat preventív módon ebben a tevékenységformában tudjuk igazán elérni.
Uh-huh. Hogy honnan vesszük észre, ugye, hogy elhanyagolás történik, vagy honnan kapjuk meg ezt az információt? Ugye nekünk a munkánknak egy nagyon nagy része arról is szólt, hogy az a pedagógus, aki a gyerekekkel vannak mindnap, vegye észre, ha az a gyerek bajban van. És honnan veszi észre, hogy az a gyerek bajban van? Ennek nekünk főleg a szolgáltatás bevezetése elején nagyon sok munkaóránk ment el, és érzékenyítés, hogy mi a súlyos veszélyeztetettség, mi a sima, úgymond, de veszélyeztetettség, mi az elhanyagolás, mi a súlyos elhanyagolás, mi a bántalmazás, honnan veszik észre, milyen formája van. Tehát ebben edukálnunk kellett a szakembereket, a tanárokat, a pedagógusokat, de ugyanígy a gyerekeket, a szülőket is. Egy ilyen teljesen egyszerű kérdés például, hogy mondjuk veszélyezteti-e az a szülő a gyerekét, aki 9 vagy 10 évesen engedi egyedül a második kerületben villamosra szállni a gyerekét, és egyedül hazamenni az iskolába.
Na és mi a válasz erre?
Nem, de természetesen minden gyerek egyéni, tehát, hogy ezt fel kell tudni mérni, hogy ez a gyerek valóban megfelelően, életkorának megfelelően tud közlekedni, és ez egy tanulási folyamat szintén, de ettől nem elhanyagoló még egy szülő, hogy önállóan közlekedik az ő 9 évese vagy 12 évese, de hogy rengeteg ilyen új társadalmi kérdés is felmerült az iskolánkban, hogy akkor ez az-e, az nem az, és sok ilyen beszélgetés is történt, és igen, ettől függetlenül volt olyan, amikor azt kellett mondanunk, hogy ez igen, attól, hogy egyedül megy, az elhanyagolás, de nem csak ez az elhanyagolás, hanem ezek tudnak nagyon árnyaltak is lenni, ezért nagyon fontos, hogy tímben dolgozzunk, hogy legyenek mentáltímjeink az intézményeinkben, és akár ott jön egy pszichológus, egy fejlesztőpedagógus, egy védőnő, egy szociális munkás, egy az iskolai dolgozó, egy pedagógus, hogy komplexen, átláthatóan tudjuk azt mondani, hogy ez a fajta szülői attitűd, vagy ez a környezet, vagy ez a helyzet, ez veszélyeztetheti-e annak az adott gyereknek a fejlődését.
Hogy jobban értsük meg a ti pozíciótokat ebben a rendszerben, a struktúrában jogilag és szakmailag hol jelentek meg? Hova tartoztok? Ki a főnökötök?
Mi a gyermekvédelmi rendszeren belül gyermekjóléti központok speciális szolgáltatása vagyunk, tehát a mi a munkáltatónk az a gyermekjóléti központ, és közben egy olyan terepen dolgozunk, ahol egy más rendszerben, más vezető alá kell betagozódnunk, és ez a betagozódás, ez azt jelenti, hogy valamennyire szervesülni kell, ez együttműködést jelent. És igen, vannak olyan fajta kötelezettségeink, és most a jelzést emelném ki, hogy saját hatáskörben is tehet egy óvodaiskolai segítő jelzést a gyermekvédelmi rendszer felé, de hogy például erről tájékoztatnia kell az intézményvezetőt.
Modellezzünk le egy esetet. Van egy, talán a bántalmazott gyerek az még megfogad, nem tudom, hogy fogalmazzak, majd mindjárt megtalálom. Tehát van egy eset, amikor úgy érzitek, hogy sürgős beavatkozásra van szükség. Hova megy az első e-mail, kinek szóltok először, hogy megy végig ez a jelzőrendszeren?
Az iskolában, amikor megkeresnek mondjuk egy pedagógus, hogy észlel valamilyen súlyos veszélyeztetettséget, ugye a bántalmazás, és a bántalmazás szinte bármelyik formáját mondjuk súlyos veszélyeztetésnek minősül, ami azonnali jelzést von maga után, tehát ilyenkor mindig arra próbáljuk érzékenyíteni a szakembereket, hogy a pedagógusokat, hogy nem mérlegeljük úgymond, hogy most körbejárják ők, hogy ez megtörtént, nem történt valóban, ötször ütött, vagy valóban hatszor megpofozta, hanem hogy ő magáról, a tényről ad egy jelzést, és aztán majd a Család és Gyerekjóléti Központ úgymond ezt feltárja, és megvizsgálja, hogy valóban mi is történt. Igazából ez úgy működik, hogy van erre egy jelzőlap, és a bántalmazás jelzésénél zárt adatkezelés van. Ez 2013-tól úgymond azért lett bevezetve, mert hogy nagyon nagy volt a látencia, nagyon kevés olyan jelzés érkezett, ahol valóban felvállalták a szakemberek, pont a következményektől félve, hogy, vagy az agresszortól félve, hogy ha ez kiderül, hogy ők megtették a jelzést, akkor ez rajtuk fog csattanni, és ezt a fajta konfliktust vagy terhet már nem vállalták fel. A jogszabályalkotó ezt a módszert, ezt találta ki, ezt a jogszabályt, és akkor maga a jelzőlap is úgy néz ki, hogy a jelző adatai és a jelző személyét kezeljük zártan. Mert hogy iratbetekintése van az ügyfélnek, tehát minden jelzés, ami beérkezik az intézményekből, vagy akár egy kerületi lakostól, mert hogy minden állampolgár jelzőrendszeri személy, akkor mi ezt zártan kezeljük. Tehát nekünk volt, és van is szomszédi bejelentésünk is, azt is nem kell kérnie magának a bejelentőnek, automatikusan is zártan fogjuk kezelni az ő adatait, nem az a lényeg, hogy ki jelzett, hanem magát, az eseményt vizsgáljuk meg, ezt akár át is fogalmazzuk, ki is takarjuk, tehát hogy ne legyen felismerhető. Úgyhogy ez egy nagyon nagy fokú segítség a jelzőrendszernek, én azt gondolom, nálunk érzékelhetően több a jelzés, és ebben segítünk megfogalmazásban, a megírásban az adott pedagógusnak, iskolának, és maga az iskola, vagy az óvoda, az intézmény küldi el a jelzést, és beérkezik a Család és Gyerekjóléti Központban, ahol feltárják igazából ezt a veszélyeztetést, hogy mi is történt. És itt is mérlegelni kell a jelzésnél, mert van, amikor azonnal kell intézkedni. Tehát vannak olyan jelzések, amikor kint vagyunk intézményben, és ott nem az az elsődleges, hogy elmenjen a papír, hanem már azt a gyermeket biztonságba és védelembe kell helyeznünk, vagy akár azt az adott családot védett helyre kell helyeznünk, és akkor már egyből az intézkedés zajlik. Tehát ott mérlegelnünk kell, hogy a veszélyeztetés vagy a bántalmazás mennyire súlyos.
Andi? Igen, ezt fűztem volna én is hozzá, hogy az elmúlt 5 év tapasztalat, amikor én is ezt vizsgáltam, hogy a jelzések száma hogyan változott, és nem csak a jelzések, hanem amikor a szükségletfelmérések történtek az induláskor, ott egyértelműen ez igény volt például az iskolák és az óvodák részéről, hogy rálássanak, jobban értsék, megismerjék a gyermekvédelmi rendszernek a működését, és a jelzéseknek például a megfogalmazásában abban nagyon segítséget vártak, ami visszanyúlik oda, amiről az előbb beszéltünk, hogy magának a veszélyeztetettségnek a fogalma, az létezik a pedagógiában is, az oktatásban is. Ami nem feltétlenül ugyanazt akarja, tehát, hogy ezeket a terminológiákat így összhangba hozni, harmonizálni, hogy pontosan mit is jelent, amiről az előbb Melinda beszélt, hogy ez így az indulásnál, és hogy még azt kell mondanom, hogy mai napig is, mert hogy fluktuáció és friss pedagógus munkaerő mindig van, és igen, az ő képzésükben is valamelyest érintve van, de ilyen részletességgel nem, tehát, hogy ez egy folyamatos feladat, hogy az ő jelzőrendszeri feladatukat és felelősségüket erősítsük.
Rögtön az ugrik be kérdésként egy nem túl, hogy mondjam, kedves kérdés, de hogy szeretnek titeket az iskolákban? Mert hát azért oda csöppentek egy amúgy is terhelt pedagógusi közösségbe, ott már megvannak a viszonyok, ismerik egymás erősségei, gyengéit, és akkor egyszer csak egy külső szem is megjelenik. Hogy vagytok?
Én azt merem most mondani, hogy igen, és ezt nagyon jó szívvel merem, és mondom ki, hogy elfogadnak minket, szeretnek is minket, de hát persze, mi is emberek vagyunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért 5 év alatt mi vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy a legtöbb intézményünkbe igyekeztük bedolgozni magunkat, de tényleg valóban nagyon sok feladat hárul a kollégáimra, hogy mindig edukáljuk a szakembereket a fluktuáció miatt is. Maga a pedagógusi pálya is rengeteg kihívással, nehézséggel küszködik, és az ő megtámogatásuk is, ami egyik feladatunk. Én most azt érzem, hogy nálunk az óvodánkban is, és az iskolánkban is, akár magán, akár egyházi, akár állami fenntartású. Én azt a folyamatot érzékelem, hogy hívnak, ha baj van, és a legtöbb helyen már nem csak akkor hívnak, ha baj van, hanem várnak is minket. És ezt egy csomó mindenből érezzük, hogy nem csak az iskolák, hanem maguk akár a diákok is, vagy a szülők is, ahogy megkeresnek minket.
Én azt gondolom, hogy az segítség lehetett, hogy korábban ott voltatok. Én arról tudok beszámolni, hogy nálunk is volt előzménye, mert hogy voltak intézmények, ahova kiálltunk prevenciós foglalkozásokat tartani, az nagyon látszik, hogy azokban az intézményekben már volt egy olyan megalapozott együttműködés, bizalom, hogy ott azóta is van egy ilyen folytonosság, és egészen más minőségi, mint abban az intézményben, ahol utat kellett törni, esetleg már a harmadik segítő az, aki újra próbált beilleszkedni. Tehát, hogy nagyon változó, hogy melyik intézmény hogyan fogad. Ami tapasztalat, hogy amikor valami olyan ügy, eset, nehézség, probléma megérkezett, és abban megtapasztalták a segítő jelenlétét, és hogy ő valóban segítséget jelent az intézménynek is, meg az adott ügyfélnek, onnantól kezdve ez a bizalom elkezd épülni. De hogy én még mindig azt gondolom, hogy 5 év után is még mindig bevezetési időszakban vagyunk, ezt is sokszor el szoktam mondani. Más társ szakmák, a pszichológusokkal, akikkel mi nagyon szorosan együttműködünk, ők mondták, hogy ők 7 év után tudtak megérkezni, tehát hogy adott intézményenként is változó, hogy ott a segítőnek van-e helye, valóban le tud-e ülni, kap-e olyan teret, mi az, amire ott még megszólítják, ez nagyon változó. Nagyon változó.
Mit ír elő a törvény? Hát én, amit én olvastam, azok ilyen ajánlások, hogy lehetőleg legyen privát szoba, legyen egy laptopja, egy zárható szekrénye, mozgástere.
Igen, ez ajánlás. Tehát ez a helyes kifejezés, hogy ez valóban nem törvényileg előírt, tehát hogy nem köteles biztosítani, próbálkozni tud az iskola, mert hogy mi meg látjuk az iskolák körülményeit, hogy nem feltétlenül a nem akarás az, ami elzárja ezeket a lehetőségeket, hanem egyszerűen nincs egy olyan helység, ahol ez valóban megvalósítható. Tehát van, aki még mindig kering az iskolába, és ahol éppen tud, ott ül le. Hát ez így bekorlátozza akár az egyéni segítő munkát. És van, ahol meg nyitott kapuk, mindenféle lehetőséghez hozzájutunk, az infrastruktúra minden biztosítva van, tehát hogy nagyon eltérő körülmények között dolgoznak, legalábbis amik kerületünkben a kollégák.
Nálunk is alapvetően ez így van. Hosszú évek munkája érik be még most is, és valóban szerintem is ez egy folyamat. Tehát az iskolapszichológusok előttünk vannak jó pár évvel, de ezek az intézményeink nem így épültek, hogy ezek a fajta szolgáltatások, amik most már vannak az iskolában, az utazógyógypedagógusi hálózat, a gyerekek fejlesztései, logopédia, akár egy TSMT, vagy bármilyen mozgásfejlesztés, ha nincsenek helységek, és akkor még ott van a védőnő, az iskolaorvos, és ott vagyunk mi, akik szintén bejövünk, mint egy személy, aki szeretne oda egy irodát, íróasztalt, zárható szekrényt. Ezek folyamatok. Igen, vannak ebben egyéni olyan körülmények, hogy aki erre egy kicsivel jobban úgymond menedzseli, mert fontosabbnak gondolja, akkor ott kitapossa úgymond ezt az utat, és van, ahol nem feltétlenül ez a fő profil, hanem ott mondjuk a közösségi munka, vagy a csoportmunka is akkor eleve osztályokba jár be. Úgyhogy igen, minden intézményben egyéni adottságok vannak egy óvodában is, tehát az ovik is például nagyon picik, nagyon szűk helyek. Mi az anyai intézményünktől minden, amit tudnak támogatást, tehát mondjuk a laptop meg az ilyen eszközöket megkapjuk, de alapvetően ezeknél az igényeknél az iskolák nagyon, óvodák nagyon nyitottak, együttműködőek voltak, én azt tapasztalom.
Nagyon érdekes, mert van egy budapesti második kerület, egy viszonylag jobb anyagi helyzettel bíró, jobb iskolai feltételekkel rendelkező kerület, és van egy 16. kerület, ami egy viszonylag nagy kerület, ugye?
Igen.
Van benne kótelepi rész is, kertvárosias rész.
Peremkerület vagyunk, ami azért mozgásban lévő családokat is jelent meg.
Ti egymás közt szoktatok egyeztetni, hogy mik azok a speciális városias jegyek, amik mondjuk eltérőek lehetnek? Vagy a bántalmazás, az elhanyagolás, az nem ismer kerületi határokat?
Szoktunk egyeztetni, vannak ilyen fórumok, ilyen szakmai rendezvények, ahol találkozunk, de hát én azt gondolom, hogy még ez is nagyon az elején jár, ez se fort még ki, hogy akkor ettől függetlenül azt gondolom, hogy a fővárosi szinten van egy szoros hálózat és együttműködés, információáramlás, de mi például országos szinten is felvettük a kapcsolatot más intézményektől, tehát tanulunk egymástól, elmegyünk egymáshoz meglátogatni, felhívjuk egymást, írunk egymásnak, úgyhogy ez működik, de ettől függetlenül még tényleg nagyon, nagyon az elején járunk, és rengeteg változás is van, az új protokollunk is tavaly jött ki, hogy mindig vannak fejlesztendő területek.
És erre a butaságra, amit kérdezek, hogy mik ezek a... Tehát vannak-e mintázatok, hogy mondjuk mi jellemzőbb egy vidéki eset? Nem tudom, mert abszolút nem látok rá, de hogy vannak eltérések?
A populációt mindenféleképpen azt gondolom, hogy meg kell nézni. És minden településnek ugye ez a feladata is a Család és Gyerekjóléti Központnak. Van települési koncepció, meg kell nézni a gyerekszámot, van egy gazdasági helyzete annak a kerületnek. Tehát azt gondolom, hogy igen, ezek mind befolyásolnak egy csomó mindent. Nálunk alapvetően ugye 16 ezer gyerekre 16 iskolai szociális segítő jut, és ezt szerettem volna még hangsúlyozni, amikor arról beszélünk, hogy ki hol tart. Nálunk maximális létszám van. Tehát az 5 év alatt ez egy nagyon fontos koncepció volt, hogy feltöltsük a státuszokat így.
Mert hiszen 1000 fő
így, után. Így van, 1000 gyerek per szociális segítő, amitől ettől függetlenül még eldobjuk a hajunkat, tehát hogy így hogy lehet minőségi munkát végezni, és itt húzták meg a határt, mi ezt igyekszünk tartani, ettől függetlenül azért nálunk is vannak mozgásterek, van egy kollega Gyesen, illetve a 16. státusz most töltjük fel, tehát egy fluktuációnk így volt, de hogy így max létszámon futunk, és én mikor egyedül voltam 2018-ban, illetve volt ez a váltás, és szép fokozatosan töltöttek fel a státusz, óriási különbség van, amikor 8 intézménybe kell kijárnom és tartani a kapcsolatot, és tréninget tartani, csoportfoglalkozást tartani, edukálni, prevenciót, jelzést tenni, kimenni, tehát rengeteg minden van, és teljesen más, amikor van 1, 2 vagy 3 darab intézményem. Tehát a második keretben vannak 1000 fős iskolák is, ami minőségileg másfajta munka, amikor mondjuk egy kollégám kint tud tölteni heti 3-4 napot egy intézményben, mint mondjuk valaki, lehet, hogy csak 2 hetente jut ki egy intézménybe 2 órára, most csak mondtam egy példát. És persze nagy álom, hogy minden segítő az egy intézmény tartozzon, de hogy ez például nagyban tudja befolyásolni azt, hogy az egyéni, csoportos vagy közösségi tevékenységünkből milyen számban, milyen minőségben tudnak megvalósulni a munkafolyamatok. És igen, mivel az anyaintézményünk alapvetően a Család és Gyerekjóléti Központ és az önkormányzat, ami fenntartunk, igen, a gyermekvédelmi jelzések és a jelzőrendszer működtetése szintén egy alapfeladatunk. Tehát amikor rangsorolnia kell egy segítőnek, akkor van 8 intézménye, hogy mit lát el, persze függ attól, hogy ez az iskola mennyire nyitott, mennyire kell dörömbölni az ajtón, vagy mennyire várják őt tárt karokkal, akkor az erőforrásait oda fogja csoportosítani, ahol neki lehetőségeket biztosít az intézmény, így van. Ettől függetlenül a minimál üzemmód az, hogy a jelzőrendszer működtetése kapcsán ahol a bántalmazás, elhanyagolás, veszélyeztetettség van, és jelzési kötelezettség van, oda persze menjünk, és segítsük azt az adott intézményt, tehát ez a minimál. Úgyhogy ez mindenféleképpen befolyásolja, és egyenlőtlenné teszi a szolgáltatásnak a minőségét, akár fővárosi szinten, akár országos szinten, mi BKV-zunk, de vidéken óriási távokat tesznek meg a kollégák egyik intézményből a másikba, hogy eljussanak és közlekednek, szóval, hogy ezek mind kihívások.
Én is azt gondolom, már a mi kerületünk szerintem van nagyon sok hasonlóság, erről már korábban sokat beszéltünk, de hogy ezt egyéb fórumokon valóban a vidék és főváros különbséget azt nagyon érzékeljük, erről szerintem most Melinda bőven beszélt. Inkább arról beszélnék, hogy a kerületen belül is adott intézmények közti eltérések, hogy ott is mennyire mások a szükségletek, és valóban lehet kerületi szinten is egy ilyen probléma térképet megnézni. Ez a hangsúlyokat azért így kirajzolja, hogy valóban a prevencióra kell, vagy lehet és kell fordítani nagyobb energiát, vagy azok a gyermekvédelmi esetek, de hogy ez intézményenként is változó. Úgyhogy nálunk például ez az, ami miatt nagy különbségek vannak, hogy van intézmény, ami sokkal inkább a hátrányos helyzetű gyerekeket gyűjti össze. Hiába vannak körzethatárok, azt látjuk, hogy hogyan mozognak ezek a gyerekek adott intézményrendszeren belül, és hogy ott egészen más jellegű kihívások vannak, mint ahol legyen az egy gimnázium, és akkor itt különböző iskolatípusokat is megemlítenék, hogy egy szakiskolába egészen más, mint egy gimnáziumba, más téma az, ami előkerülhet. Problémák mindenütt vannak, de hogy ez más kompetenciákat kíván a segítőktől. Mi már nem is arról beszélünk, hogy egy segítő egy intézmény, mert hogy közben meg ezeket a tevékenységeket páros, a csoportos és közösségi tevékenységekben nagyon sokszor páros csoportvezetés történik. Mi behívjuk ebbe a társszakmákat is, időnként pedagógus is, akivel együtt dolgozik a kolléga, de hogy azt látjuk, hogy mennyire ideális lenne, hogy akár két szakember. Hát ez majd nem tudom, hogy ezt én még megérem az aktív tevékenységem alatt, de valóban így, hogy több intézményt kell ellátni, ez nagyon megnehezíti azt a fajta beépülést, hogy olyan legyen, ami elfogadott és úgy tekintsenek ránk, aki mindig elérhető és ott van, mert hogy ez a fizikai elérhetőség is sokszor nehezen tud megvalósulni.
Közben azon is kattog a fejem, hogy jó, de hát azon kívül, hogy egy bántalmazott gyereket, mondhatjuk azt, hogy megment az a szakember, mert hát lehet, hogy a bántalmazása később is folytatódni fog. Tehát vagy egy elhanyagoltság, ez mondjuk egy szegénységi faktor, ami miatt, vagy valamilyen addikciós háttér a szülőkkel kapcsolatban. Tehát valójában mi a társadalmi feladat, a társadalmi szerepe az iskolai segítőnek? Tehát nyilván ez egy hivatás részletekről, tehát van egy hit abban, hogy hasznos az, amit tesztek a gyerekekért, a családokért. Milyen gyakorlati eredményekről tudtok beszámolni az elmúlt évek során?
Hogy egy kicsit talán így közelebb hozzam, ami számomra például egy nagyon jó és nagyon a szívemnek ilyen nagyon tényleg egy ilyen, nem tudom kifejezni szavakkal azt, hogy mit is jelentett, de hogy azt éreztem, hogy húha. Tehát, hogy egy kicsit, mintha ez így ennek lenne így értelme. Rám írt napokban egy lány egy e-mailt, mert ugye mindenhova ki vagyunk plakátolva, vannak mindenféle ilyen színes kiadványaink, és hát tényleg rengeteget beszélünk a munkánkra, és rám írt egy gimis lány, hogy ő egy kórusban van egy leányzóval, akivel énekel, és ő úgy érzi most, hogy ez a lány nagyon nagy bajban van, és hogy őt ott otthon olyan konfliktusai és problémái vannak, hogy ő azt javasolta neki, hogy keressen fel engem, mert hogy most már egy segítséget. Szerinte jó lenne, ha egy felnőtt segítségét kérni. És ezt ilyenkor én azt gondolom, hogy ez ilyen fantasztikus, hogy azt gondolom, hogy amikor így nem is gondolom, amikor bemegyek egy osztályba bemutatkozni, hogy én ki vagyok, mivel foglalkozom, hogy az úgy valakiben valami lenyomatot hagy. Maga az az üzenet, hogyha bajba vagyok, tudok kihez fordulni, és van egy szakember, akitől segítséget kérhetek, és én elérhető vagyok. És ez a lány már amúgy nem jár abba az iskolába, aki amúgy rám írt, csak az a kisebbik lány jár abba az iskolába, és hogy hát kicsit ő még pici, és nehezen jön el, hogy ő szívesen elkíséri, vagy hogy oldjuk meg ezt, hogy ő el is jusson hozzám. És akkor ezt így leleveleztük, és akkor fantasztikus, hogy alapvetően amúgy abban is hiszek, hogy a kortárs tud a legjobban a kortársnak segíteni, de hogy az érzékenyítést, a nevelést, az edukációt, én azt gondolom, a prevenciónak itt van értelme. Mindennél a kamaszlánynál, mind a picinél, hogy megéli, hogy segítséget kér és kap, és a nagy pedig szintén, hogy tudott segíteni. Én meg amúgy is örülök, szóval, hogy maga ez a folyamat egy nagyon szuper folyamat, a jelzőrendszer, hogyha most így nézzük, hogy ez ilyenkor érik be, és ez számomra ebben mérhető.
És mit tudtál tenni? Tehát mi azon kívül, hogy persze az ember a könnyeivel küszködik bizonyára, még ha profi akkor is, de hogy mit tudsz tenni?
Hát minden eset más, és ilyenkor ugye magának a folyamat, amikor bejön hozzánk egy fiatal, akkor ennek van egy menete. Ugye egyszer beszélhetünk úgy diákkal, fiatallal, hogy szülői hozzájárulás nélkül, és akkor ő ott elmondja a gondját, baját, és átbeszéljük, hogy milyen abból az egyszeri segítő beszélgetésből, hogy ez többszöri legyen, hogy esetleg nagyon akut a helyzet, jelzésre lenne szükség, mennyire érzi biztonságban magát, mennyire kell azonnal intézkedni, vagy csak egyszerűen szeretne hozzám járni, vagy az iskola pszichológushoz, azt ugye felmérjük, hogy ki lenne a kompetens szakember számára, és akkor átbeszéljük ezt a folyamatot, és természetesen, mivel kiskorúról van szó, itt a szülő megkeresése amúgy is szükséges, és akkor már elindul eleve a család megsegítése is. És akkor vannak azok a problémák, amik tarthatóak nálunk, természetesen, és vannak azok a problémák, aminél már jelzési kötelezettség van, és egy alapellátásban való megsegítésre van szüksége annak az adott családnak. Megnyugtatok mindenkit, itt ennél a kislánynál nem volt nagy baj, de hogy igen, ezek a klasszikus nehézségek, hogy egyedül neveli a szülő, nagyon nagy a teher, nagy a frusztráció, anya kiabál, nehezen megy a tanulás, mert van valamilyen tanulási nehézsége a gyereknek, és közben meg nem érti, hogy a szülő azt akarja persze, hogy legyél jó tanuló, és tedd oda magad, és miért nem megy, és nem érti a szülő, hogy azért nem megy, mert nem értem, és hogy szóval, hogy ezek komoly konfliktusok, és nehézségek, és érzelmi konfliktusok is, vagy egy kamaszkorban, hogy akkor hogyan is oldódjon meg ez a szülő-gyerek kapcsolat, mert ebből jön aztán az, hogy mondjuk, igen, felmerült a leányzóban is, hogy akár valami ilyen önbántalmazás irányába megy el, és hogy ezt a feszültséget hogy tudja úgy kiadni, de a kiadás, a feldolgozás az egy dolog, hiszen az okot kell feltárnunk ahhoz, hogy mentálisan, pszichésen és minden, hogy egészségesen tudjon fejlődni, és akkor természetesen ez egy folyamat ilyenkor, úgyhogy vannak a nehezebb esetek, vannak a könnyebb esetek, de a szépsége, az öröme a szakmánknak az nagyon-nagyon sok féle tud lenni, kinek mi okoz örömet. Tehát akár az, hogy oda jön egy csoportfoglalkozás után egy gyerek, és megöleli úgy a derekamat, hogy kiszorítja a szúzt, vagy ír egy szülő, hogy megköszöni, hogy nagyon hálás, hogy tartottunk mondjuk valamilyen témában órát az adott osztályban, vagy egy tanár szintén, maguk a tanárok is, vagy a szakemberek akár a maguk dolgaiban is kérnek segítséget, vagy meghívnak egy karácsonyi vacsorára a tantestületbe, vagy elhívnak síjelni. Szóval, hogy annyi minden van, vagy amiből egy kicsit olyan néha azt is érzem, hogy itt is vagyok, meg ott is vagyok, hiszen a legtöbb időmet kint töltöm az intézményeimben, miközben az anya intézményem, a családsegítő szolgálat és a szakmai vezetőnk, a vezetőink is ott vannak, de hogy nagyon sok emberhez kapcsolódunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcsképesség, amit nem tanítanak, vagy nagyon nem is mindenki szeretne pont ezért iskolai segítő lenni, mert hogy nagyon rugalmasnak kell lenni, és annyiféle ember van, tehát ez nem egy olyan munkakör, hogy ülök az irodámban, és akkor jön hozzám időpontra valaki, és akkor én időpontra kimegyek család látogatni. Nagyon flexibilis, nagyon rugalmas. Szóval van, akinek ez jó, van, akinek kevésbé, de hogy nagyon sokféle kompetenciát igényel maguk a stábunk is, folyton képzik magukat a kollégák, rengetegféle színes alapképzettséggel és egyéb végzettséggel is, úgyhogy nagyon inspiráló is pont ezért, és azt éljük meg folyton, hogy húha, mindig unalmas, mert mindig valamiben tudunk magunkon is fejleszteni, és ez mindig hozzánk ad valami pluszt.
Andi? A szép végszó lenne, de még...
Igen, itt hallgattam, igen, a sikernek, hogy mik a fokmérői, és én is azt gondolom, hogy amit Melinda felsorolt, ezekkel találkozunk. Én arról beszélnék még egy picit, hogy az a fajta szemléletformálás, amit most már így kezdek ilyen csirájában megtapasztalni, hogy eljutunk odáig, hogy egyáltalán a bántalmazásról így lehet beszélni, az elhanyagolásról, hogy ezek már nem tabu témák, és erre vannak nyitott fülek, sőt, hogy gyermekvédelmi irányelvek épülnek be dokumentumokba. Ezek már olyan nagy ívű dolgok, amit én nem is reméltem, hogy ezt ilyen hamar el tud indulni bizonyos intézményekbe, nem mindenütt, de én azt gondolom, hogy ezek mindig ilyen modellértékűek, és ennyire meg azért rálát egymásra az intézményrendszer tagjai, hogy ezek tudnak akkor ilyen katalizátorok lenni, és tovább gyűrűzni. Mi az, mint még így a munkarendhez visszatérve szóba került, ugye, hogy ez is ilyen fura, hogy mi igazodunk az iskolai és óvodai rendtartáshoz, tehát ott vannak szünetek, és nekem kiemelten fontos az a fajta együttlét a gyerekekkel, ami a táboroztatás lehetősége, amikor 0-24-ben lehet együtt lenni, akár az ott alvós táborokban, hogy én ott élem meg ezeket a fajta sikerélményeket, amikor nem csak ilyen pillanatok, hanem amikor látom már akár ott egy ilyen tábor alatt az ívét annak, hogy amit elkezdünk ott becsöpögtetni, az a tábor végére hogyan valósul meg, és akár hogyan keres újra minket ez a gyerek, és kapcsolódik és integrálódik be egyéb programokba is.
Ugye 2018. szeptemberétől léptek be a rendszerbe az óvodai és iskolai szociális segítők. Mennyi idő a képzésük, és hol képzik őket?
Ez egy feladatkör, ami kinyitott egy csomó végzettségnek lehetőséget. Megjelenhettek a szociális munkások, szociálpedagógusok, de még mentálhigiénikusok, és később ez még bővült a munkaerőhiány miatt, és alapvetően, amikor elindult ez a tevékenység, voltak már intézmények, felsőoktatási intézmények, ahol voltak ilyen kurzusok, de hogy magához, ehhez a szolgáltatáshoz idén érkezett meg az a kötelező képzés, amiben mindnyájunknak részt kell venni, ez végzettségtől függően 130 óra, 90 óra, ennek éppen egyébként folyik az átalakítása. Mi szerencsések vagyunk, mert már van kolléga, aki ebben képződött. Hát nagyon érdekes így 5 év terep tapasztalat után beülni az iskolapadba, ahol igazából már ezeket a tapasztalatokat foglaljuk össze, és picit nézünk rá, hogy akkor, amit erről így az elmélet mond, akkor ez a gyakorlatban hogy valósult meg. Úgyhogy ez érdekes tanúság volt nekünk.
Én most végeztem el ezt a képzést a Kodolányin. Kicsit azt éreztem, hogy ez a 5 évvel később így megérkeztem így valahova. Amúgy fantasztikus volt a kollégákkal együtt képződni, de valóban azt gondolom, hogy ez persze egy nagyon fontos képzés, hogy specializálódjunk, és ennek is vannak olyan pontjai, amiben én azt gondolom, hogy a specializáció miatt fontos képződni. Én bízom benne, hogy utol fogja magát érni majd ez a képzés, így a gyakorlathoz így fogja majd követni.
Tehát a gyermekbetegségekkel küzdködik, még ahogy szokás mondani?
Igen,
meg azért, amiről beszéltünk, hogy nagyon összetett a munkánk, és az, hogy ki mivel érkezik, nem csak az alapvégzettség, meg majd ez a fajta szakirányú képzettség, ami majd ott lesz, mint tudás és ismeret, hanem hogy itt közben mindig jönnek az új kihívások. Tehát az is egy alapkompetencia, hogy folyamatosan önképződni kell. Mi például szerencsések vagyunk, mert hogy van azért erre képzési keretünk, keressük, és próbálunk mindig a probléma térkép mentén haladni, ez most ilyen konkrét elhatározás, hogy akár itt csoportos szinten, nem csak egyénileg, bár volt ilyen irányunk is, hogy specializálódtunk, hogy ki mifelé ment el, volt, aki a szexedukációban kereste a lehetőségeket, volt, aki a konfliktus kezelésben, és most már mindenki próbál mindenben képződni. Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert én azt gondolom, lesznek újabb és újabb problémák, amire minél hamarabb kell reagálnunk. Ehhez meg kell egy olyan fajta biztos tudás, mert hogy mi sem rendelkezünk ezzel, hanem ezeket így folyamatosan kell megfrissíteni azt is, ami van.
Persze, hiszen a gyerekek is változnak, mindenféle új alkalmazás jelenik meg, új nyelvük van, az is mindig megújul, a bántalmazási nyelvük is megújul, gondolom. Tehát ehhez kell egy nagyon közeli rálátás.
Ez így van. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen haladnunk kell nekünk is a változással, a társadalmi változásokkal is, a technológiai változásokkal is, kihívásokkal. Valóban a mai képzésben, oktatásban is azt gondolom, hogy a digitális biztonság, a kihívások, az online bántalmazás megjelenése is nagyon-nagyon intenzív, és mivel ez egy új megjelenési forma, ebben nekünk is ugyanígy valóban képződni kell, tájékozódni kell, nem csak a kezelés kapcsán, hanem a megelőzés kapcsán is, de az a jó hír van, hogy rengeteg tök jó ilyen konferencia van, képzés van, szóval azt gondolom, hogy ebben szerencsénk van, hogy tudunk erre támaszkodni olyan megoldásokra, amik segíthetik a mi munkánkat az adott óvodában, vagy iskolában. És a mai fiatalok pedig nagyon online vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy kell és muszáj, és tök jó, hogyha tudunk lépést tartani ezekkel a fejlődésekkel és változásokkal.
És azt még mondanám, hogy mi arról beszéltünk, hogy, hogy ez a hálózatosodás, aminek egyébként pont így a Málta és a módszertani központok adnak lehetőséget, hogy azt azért ne felejtsük el így kiemelni, hogy akkor is, amikor indult, nem gondolom, hogy magunkra voltunk hagyva, de mégiscsak, mert hogy ez a protokoll adott egy nagyon nagy szabadságot, hát ezzel a szabadsággal nem volt egyszerű jól bánni. Mi például azonnal kiejtően jöztünk a terepre, dolgoztunk, és közben próbáltuk kialakítani egyáltalán, hogy akkor mit csinálunk, hogyan csináljuk, és ebben nekünk nagyon nagy segítség volt, hogy mi összekapaszkodtunk a környező kerületekkel, és azonnal elindult egy olyan műhelymunka, 15-tel, 14-jel, sőt volt vidéki becsatlakozó 5. kerület, és akkor mi rendszeresen összegyűltünk, és képeztük magunkat, ki mivel rendelkezett, azt így betettük a közösbe, és ez a közös tudás volt, amit utána ebből így mindenki ki tudott venni, és hát mi nagyon örülünk, hogy ez most így újra elindult, ezt egy a COVID, tehát mikor történt volna, amikor egy új szolgáltatás bevezetésénél egy ilyen fajta nehézség, amikor mi is online térbe kényszerültünk, és hogy ott is sikerült azért tartani a kapcsolatokat, de hogy most ez újra elindult, és most már budapesti fővárosi szinten, hogy vannak ezek a fórum lehetőségek, hát én a létszámból látom, hogy még mindig mekkora igény van arra, hogy közösen gondolkodjunk, hogy alakítsuk, nagyon jó a tematika, mert hogy ezt is hozzák a különböző segítők, hogy mi az, amivel foglalkozunk, most éppen az adminisztrációs tevékenység volt, de előtte az az eszköztár, a csoportozás, és hogy itt nagyon sokat tanulunk egymástól, úgyhogy ez...
Igen, ez így szuper. Van, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy nagyon nagy igény van rá, és azt gondolom, hogy ez egy szemlélet is, hogy alapvetően teamben dolgozunk, és együttműködve hatékonyabban közösen el tudunk érni valamilyen fajta változást, és jobb is azt gondolom, hogy így tanulni egymástól, nem előről kezdeni mindig mindent, hanem hogyha már valahol azt tök jól csinálják, akkor át lehet venni, meg lehet osztani ezeket a tapasztalatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a szakmánk szempontjában mindenféleképpen nagyon hasznos dolgok ezek a fórumok, hogy itt óriási igény van. Nekem a kodolányis képzésben is nagyon irigykedtek a vidéki kollégák, akik Keszthelyről, meg Pécsről, meg mindenhonnan jöttek, hogy hú, de jó, nektek a fővárosban van egy ilyen fórumotok, ahol találkoztok, megbeszélhetitek a kérdéseket, és ez egy nagyon jó háló, ami megtart minket.
Orosz Melindát, a második kerületi család és gyermekjóléti központ munkatársát, óvodai és iskolai szociális segítő mediátort hallották, valamint Horváth Andrea, a 16. kerületi napraforgó központ óvodai és iskolai szociális segítője, munkacsoport koordinátor volt, a hálózat legutóbbi vendége.